153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a Kiskunhalasi Református Gyülekezet oszlopos és meghatározó tagja Jeremiás Béláné Sárika. Köszöntelek nagy szeretettel.
Áldás békesség, én is sok szeretettel köszöntelek, Ági, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Ugye említettem, hogy a gyülekezetünk oszlopos tagja vagy, de tulajdonképpen te izsáki születésű vagy. Hogy kerültél Kiskunhalasra, még mielőtt a gyermekkorba belecsapunk?
Házasság révén a Balatonon ismerkedtünk meg Bélával, aki a gimnáziumban volt tanár, és abban az időben Balaton melletti parti iskolákat kiürítették, és akkor oda szerveztek ilyen lehetőségeket. És az egyik alkalommal, 1965-ben nyarán, akkor ismerkedtünk meg ott Bélával.
Én úgy tudom, hogy te nagyon fiatal voltál, és ő már tanár volt. Jól gondolom?
Igen, de már annyira fiatal már én sem voltam.
Hány éves voltál ekkor?
De 25 éves voltam, mikor megismerkedtünk.
Akkor már érett nő voltál valóban. Gyermekkor, ugye férjedet Jeremiás Bélát sokan ismerik itt Kiskunhalason, hiszen a Szilágyi Gimnáziumban díjat is alapítottál az ő emlékére matematikában kiváló diákok számára. Te honnan származol?
Az én őseim parasztpolgárok voltak mind a két ágon, és érdekes módon egyszerre a Mátraházán voltunk egy presbiteri továbbképzésen, ahol egy sárospataki tanár egy ilyen felmérést készített, vagy megkérdezett ott bennünket és az ősökről. És akiket én így visszamenőleg, hát nem sokat az 1800-as évek elejéig, de mind a két ágon mindenki református. Mindenki református, és ami meghatározó az életünkbe, vagy életükbe, az ő életükbe is, hogy reformátusok, és az egyház szolgálatába állnak. Úgyhogy annak idején, mikor édesanyám kecskeméti, mert az ő felmenői kecskemétiek, az édesapám meg izsáki, és akkor az egész család az izsáki református temetőbe mutatta ott meg édesapám az ősöket.
Említetted, hogy nem csak 1800-as évekig visszamenőleg reformátusok voltak az ősök, hanem aktív szerepet is vállaltak a gyülekezetekben. Megjegyzem, nagyon kevesen tudják 1800-as évekig visszamenőleg körülbelül, hogy mit csináltak az őseik, úgyhogy ez már egy nagyon különleges és érdekes dolog. Szóval mit csináltak a gyülekezetekben, milyen feladatköröket?
Az érdekessége, hogy például a nagyapám, aki 1862-ben született, hogy őriztünk, mert mi raktunk a nagyapám még utána abban a házban, mert ők hamarabb meghaltak. Egy kép azért ott maradt, hogy presbiterként ők a Dunántúrra mentek, és lelkészt hallgattak meg, és kértek föl, hogy jöjjön el izsákra prédikálni, bemutatkozni a gyülekezetnek.
Hát akkor tulajdonképpen nagyon-nagyon sok minden már megvolt a te családodban, amit te folytattál, hiszen te is presbiterként hosszú évekig dolgoztál a gyülekezetben, te dolgozol, bocsánat, aktívan. Hány testvéred van? Milyen értékeket kaptál a családból?
Ez meghatározó volt az életünkben, a reformátusság. Élőhitű családba születtem, és én még a református elemi iskolába kezdtem az iskolába járást, és ez az iskola ott volt a református templom mellett.
Ugyanúgy, mint itt Kiskunhalason.
Mint Kiskunhalason, igen. És minden reggelt azzal kezdtünk, hogy sorba állítottak bennünket, és minden reggel áhítatra mentünk a református templomba, és hallgattuk az Istennek az igéjét. És az énekekre különösen már én szeretek énekelni őszintén, és azok igen-igen megragadtak bennem, és vasárnap délelőtt az természetes, hogy mentünk az egész egész család a templomba, egy testvérem van, és mind a négyen, édesapám, édesanyám, és mi kézen fogva mentünk előttük, és mentünk a templomba. Ez, ami úgy nagyon-nagyon megmaradt bennem, és az, hogy vasárnap délután, ugye ez az ébredés korszaka, a 40-es évek, hogy akkor meg vasárnapi iskolába jártunk délutánonként, és ezt a szolgálatot végző hívő tanítók, azok foglalkoztak velünk, és emlékszem rá, hogy az első énekek közt volt a Felbarátim, drága Jézus. És akkor örömmel mentünk haza, és mondtuk, hogy mi ezt tanultuk, amit édesanyja is tudott, meg hát őtől le is tanultunk énekeket. Neki egy egyházi tanítója volt, szintén élőhitű, és Erdélyből jöttek a Trianon környékén Magyarországra, és hát ő Ágas egyházán járt iskolába, és például az Úr csodásan működik. Ezt a dalt, vagy ezt az éneket őtől lett tanultuk, a testvéremmel például, és nagy örömöm volt, mikor az Erdély járó utakon, ugye minden, ha vasárnap volt, akkor úgy volt, hogy a reformátusok mentek a református templomba, ezt így tettük, és a katolikusok meg a katolikus templomba, és ott is volt olyan, hogy ezt az éneket énekelték.
Csodálatos gyermekkor és csodálatos értékek. Az énekek, azok nagyon meghatározóak, tulajdonképpen többször említetted, hogy élő hitű családba születtél, igen. Ugye régebbi években maga a vallásosság az egyfajta szokás is volt, de akkor a ti családotokban ez egy komoly élő hittek. Mit jelentette számodra? Láttad a szüleidet mondjuk imádkozni, vagy hogyan éltétek ezt át a nyilván az énekeken, a templomi templomba járási szokásokon kívül?
Te, hogy otthon is, arra emlékszem, hogy a Biblia édesanyámnak az éjjeli szekrényén mindig ott volt, és az imádkozás esténként, és a közös éneklésre. Ezek voltak. Tehát lehet, hogy nem volt ennek olyan kialakult rendje, de előfordult ez. Nem beszélve róla, hogy ugye abban az időben például nagy karácsony, ez szintén olyan elsős-másodikos lehettem, vagy amikor ilyen nagy karácsonyi vásárok voltak a KIE épületébe. És akkor egy nagyon a református kántor úr remekül rajzolt, később ő lett a rajztanárom a felső tagozat, és tudom, hogy ilyen aranymondásos táblákat festett, rajzolt, és azt hiszem, hogy ott vettük meg, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk, és az ilyen kitüntetett helyen volt a lakásba is, a házba is.
Milyen csodálatos lehetett így felnőni. Azt gondolom, hogy nagyon komoly alapokat adhatott a te hitedhez.
De és volt ilyen gyermekevangelizáció, arra is emlékszem, egy házas pár volt, ez a 40-es évek vége felé volt, akik még a történetre is, hogy Zákeus történetén keresztül beszéltek a hitről, Jézus Krisztusról, és az különösen megragadott, hogy bennünk volt. Nálunk olyan természetes volt, hogy van Isten, mint hogy a nap reggel fölkel.
Ilyen jó ezt hallani, micsoda erő és energia.
Igen, ez biztos.
És ez mai napig is benned megvan, amiről majd fogunk beszélgetni. Maradjanak velünk hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Jeremiás Bélán és Árikával, a Kiskunhalasi Református Gyülekezet presbiterével, aktív, oszlopos és meghatározó tagjával. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, folytatjuk mai életút riportunkat, beszélgetésünket Jeremiás Bélán és Sárikával, gyülekezetünk, a református gyülekezet meghatározó tagjával. A gyermekkorodról beszélgettünk, hogy milyen csodálatos értékeket, református élő hitet kaptál, tapasztaltál, énekeltetek a családban, gyülekezeti énekeket testvéreddel, édesanyáddal. Én emlékszem, hogy a táborból nálunk itt a gyerekek szintén az énekeket hozták magukkal haza leginkább. És tudom, hogy csodálatos emlékek és meghatározó, például édesapád mesél róla.
Édesapám igazi gazdálkodó ember volt az ő édesapja. 1905 körül az első szőlőültetők közé tartozott Izsákon, mert az újra fogékony volt, és mindent, amit a gazdálkodás érdekében, hogy édesapám még öten voltak testvérek, hogy minél többet adhasson nekik, és akkor egész sok szőlőt sikerült ültetni aztán a család tagjainak a számára. Ő 1929-ben meghalt, és még egy olyan emlék is van, amit tőle hallottam, hogy az édesapja, már mint a nagyapám volt az utolsó presbiter, akit a református templomból temettek el Izsákon.
Érdekes.
Igen, és aztán neki sikerült, ugye a szőlőholdak száma úgy megnövekedett, hogy aztán, hogy úgy mondjam, a fiainak lett baja belőle.
Igen, mondtad, hogy a 40-es évek, 50-es évek nehéz volt.
A 40-es évek nagyon nehezek voltak, mert hát ez a padlássöprés ideje volt, és ezt bizony nagyon keservesen éltük meg. Emlékszem gyerekként, hogy jöttek a végrehajtók, mert édesanyám még biztos azt hitték, meg hát így volt, hogy hogyha fizetnek meg, amíg van, akkor békén hagyják, nem tudták ezt az ennyire romboló ideológiát, amit ugye képviseltek az 50-es évek. A saját bőrükön viszont remekül megtapasztalták, hogy a padlássöprés korszakát azt megéltük, és azt is, hogy én is gyerekként megéltem azt, hogy jött a végrehajtó, mikor már nem volt pénz, és akkor végig minden fiókot ott kiborogattak, kereszték a pénzt, és ez maradt meg úgy bennem, és aztán van egy, ugye abban az időben volt olyan, hogy még míg a földek megvoltak, hogy hatalmas asztagokat hordtak be, és aztán jött a cséplés, és akkor olyan volt, hogy este, mikor édesapa hazajött, ugye fáradtan, porosan, meg hát mi is néztük, mert nem messzi volt, szerettem egyébként a cséplőgépeknek a hangját, és akkor a bakancsát, ugye, mert hát komolyan védekezni kellett ott a pejva, meg minden ellen, és akkor kifordította a bakancsból a gabonát, most már nem tudom melyik volt, hogy, mert ugye volt búza, rozs, árpa, és hogy ennyi maradt, mert mindent elvittek a gép mellő, ugye, és ott maradtunk, vagy meg volt határozva, hogy csak egy, mert hogy ebből, amit a kifordított.
Kancsból, a kifordított búzából éltetek.
Igen. Hogy ebből a fajtából csak ennyi maradt, mert minden vitték. Valami fejadagot adtak. És akkor ez volt az az időszak, amikor ugye kulákként meghurcolták őket, és volt olyan, hogy édesapa nem ismert otthon aludni. És édesanyával voltunk otthon, mi gyerekek, ők éjfél körül megzörgették az ablakot, és jött két rendőr, és mivel édesapa nem volt otthon, akkor elvitték a édesanyát.
Hány éves voltál?
Ez 12. A testvérem meg 11, és akkor erre emlékszem, és arra, hogy mivel ugye abban az időben hosszú hajunk volt, és cofunk, akkor azt mondtam reggel a testvéremnek, hogy akkor én elmegyek, és megkeresem édesanyát a rendőrségen. És elmentem, és akkor az is úgy emlékként él bennem, hogy ott ültek a rendőrség folyosóján, ilyen beburkolozva, kabátokba, nagy kendőkbe az emberek, és emiatt elkéstem az iskolából, de az osztályfőnökömnek mondtam, hogy mi történt, csak azt mondta, hogy jó, menj a helyedre.
Úristen, el se tudjuk képzelni mi ezeket az időket. 12 éves gyermekként ezt átélni, én azt gondolom, hogy ezek borzasztóan nagyon-nagyon nehéz meghatározó emlékek.
Igen, és akkor az történt, hogy akkor voltak ezek a felajánlások, és akkor édesanyja is azt mondta édesapának, hogy meg hát be is vitték őket ugye a községházára, hogy ajánl föl mindent, tehát az nem éri meg, mert a közben a másik nagyapámnál is ugyanez volt a helyzet, és őt is például megverték. Édesapám testvérét lecsukták egy évre. Akkor az unokatestvérem, akit katonaporú volt, azt meg ilyen munkaszolgálatosnak vitték el, tehát bányába vagy valahol kellett, mert hogy kulák gyerek volt. Úgyhogy ezek nagyon nehéz idők, de ugye amikor meg mindent elvettek, akkor meg az történt, hogy akkor próbáltunk megélni édesanyámék, és a következő nyáron az volt, hogy meghirdették, például azt szezgyár volt, ahol pálinkát főztek, és hatalmas nagy beton kádak, ilyen, nem is kádak, hanem ilyen
medencék
voltak, amiben már fő volt harnozva a barack, és akkor körbeütük ott az egész szezgyárt, mert hogy ki kellett magozni ugye a pálinka főzéshez, és arra emlékszem, hogy mi gyerekek még a medencébe is bementünk, és ott magoztuk, mert hogy ott már érettebb volt a barack, és 1 kiló barack magé 1 forintot adtak, mert ugye akkor, ha jól emlékszem, a pedagógusoknak a fizetése olyan 400 forint volt, 500 forint volt, és ezt csináltuk.
Hát akkor gyakorlatilag én mondhatom, hogy az én nagyszüleim ugyanezt élték át, és valóban teljesen ki kellett találni egyik napról a másikra, hogy akkor hogyan marad életben a család. Én azt gondolom, hogy ezekben az időkben különösen nagy erőt jelenthetett a szüleid és a te számodra is a hit.
Ez biztos. Ez biztosan, hogy így volt, mert hogy utána meg az állami gazdaságba mentünk egy gyümölcsöt szedni, de úgy tekintettek ránk az ottani brigádvezetők, mint akik nem kívánatos elemek, és ez már 53-ban lehetett, és velünk például a testvérem emlékezik rá, meg édesanyja is, hogy mondta, hogy sokkal hosszabb utat tetettek meg, tehát hordtuk ezeket a ládákat, amikben például a barackot, és hosszabb utat tetettek meg velünk, mint másokkal. Például.
Azért gyerekként ezeket nem lehetett könnyű elhordozni, ezeket az igazságtalanságokat. Nyilván a felnőttek talán jobban értették, miért történik mindez.
Igen, biztosan, hogy így volt, de az Úristen mindig adott erőt hozzá, és ugyanakkor egy hatalmas dolgot megtanult az ember, hogy igazi munkára nevelték, mert előzőleg is mi már gyerekként is vittek a szőlőbe, és amit tudtunk, segítettünk, gyümölcsöt szedtünk, vagy kötöztünk, de tudom, hogy 52-ben már horoltuk a szőlőt a gazdtól, és akkor volt utoljára miénk. Azon a nyáron, és akkor megtettük. Tehát én ezt sohasem, én csak hálás tudok lenni a szüleimnek azért, hogy ilyen keményen dolgoztattak bennünket, és megtanultunk dolgozni, és lehetetlen helyzeteket túlélni az Úristen segítségével.
Hihetetlen mindez, amit elmesélsz. Olyan sokszor talán pont az ilyen borzasztó nehéz helyzet tanít meg bennünket arra, hogy a pénz, a vagyon elveszhet, ahogy ez megtörtént annak idején, ami marad az erő és a hit, ami nektek maradt, és amiben megkapaszkodtatok, és hála Istennek megerősödtetek. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hallgatóink feltétlen maradjanak velünk, ha tehetik. Jeremiás Bélán és Sárikával beszélgetünk tovább, gyülekezetünk aktív tagjával.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat sok szeretettel, folytatjuk Jeremiás Bélán és Sárikával, a Kiskunhalasi Református Gyülekezet presbiterével, meghatározó tagjával életút riportunkat. Fantasztikus dolgokat meséltél el a múltból, a családi gyökerekről, a református élő hitről, amelyet kaphattál, a nehéz időkről, a 40-50-es évek, a padláskisöplés korszakáról, amikor egyik pillanatról a másikra gazdálkodásból, jómódból, mindennapi megélhetési gondokba kerültetek, de említetted, hogy a hit, a családban lévő élő hit és a munka szeretete kivezetett benneteket ezekből a tragédiákból. Mesélj nekem, hogyan alakult a te pályád, életed utána, mit választottál?
Ez édesanyámon múlott. Mind a két család kulák volt, az anyai nagyapám is, meg ugye édesapám is az volt. Most annak idején édesapámnak a pia szerette volna, hogyha tanult volna édesapám, de ő nem tanult a családba, viszont édesanyám az, mert ügyes, okos kislány volt, szerette volna a tanítója, hogyha tanul. De ott meg a nagyapa, akinek szintén volt egy csomó földje, azt mondta, hogy adok én neked annyi földet, hogy megérsz belőle, és nem engedte. És édesanyámba ez úgy vált hitté, hogy szerette volna, hogyha a gyerekei tanulnak. És ehhez kapcsolódik, hogy mindent elkövettek azért, hogy tanítassák a gyerekeiket. És így kerültem én 1954-be a kecskeméti Bányai Júlia gimnáziumba, ami szintén az az időszak volt, amikor nagyon keveset vettek föl. Tehát emlékszem rá, hogy 32 volt az osztály létszám, és abból 29-en kitűnővel mentünk. És az érdekessége az volt, hogy fél évre ketten maradtunk, egy kecskeméti kislány meg én, a tiszta ötösök közül, és aztán a gimnáziumot itt sikerült ilyen eredménnyel elvégezni, és aztán a későbbiek során, és remek tanáraink voltak. Ugye a Bányai Júlia a Szenci Molnár Albert református gimnázium utóda lett, tehát keverték a tanárokat, de ő a meghatározó református egyéniségű.
Látom, hogy ismét könnyes a szemed. Milyen fantasztikus dolog középiskolában tanítani, hiszen ott indulhatnak el a pályák, ott adhatnak önbizalmat, tudást a diákoknak, ahogyan neked is adták. Mi volt végül a te választott tárgyad? Mi volt, ami leginkább meghatározó volt számodra a középiskolában?
Középiskolában inkább a magyar irodalom. Remek tanárunk volt dr. Beke Ida, akit az Isten nyugosztaljon, aztán Bóka Mária, aki a németet tanította 56 után, és a biológia, földrajz szakos, tehát inkább ezt is, azt is kedveltem, mindenből ötösöm volt, úgy érettségizte.
Ilyenkor vannak nehéz helyzetben a diákok, hogy merre menjenek tovább.
Igen. Na most történethez tartozik, hogy én orvosi egyetemre szerettem volna menni, de oda nem vettek föl, mert akkor még voltak ezek az ajánlások, a származás, meg minden.
Kulák gyereket ritkán vettek föl ilyen helyekre?
Ilyen helyekre nem, és akkor az történt, hogy helyhiány miatt nem vettek föl, ezt írták. És akkor elmentem képesítés nélküli tanítónak, mert az általános iskolai igazgatom, hogy úgy jött, emlékszem, hogy egy reggel édesanyámékkal beszélt, hogy van rá lehetőség képesítés nélkül elmenni tanítani, és akkor én így kerültem Fülöpházára. És különbözetit kellett tenni a Kaszap utcán, Kecskeméten, aztán a felsőfokú tanítóképzői oklevelet meg Baján szereztem meg. És utána Fülöpházáról átkerültem Ágasegyházára, és ott akkor már beiratkoztam a Juhász Gyula tanárképző főiskolára, biológia földrajz szakra, mert ez nagyon közel állt hozzám.
Hogy döntötted el, mert aki téged ismer, tudja, hogy a gyülekezeti családi táborokban mindig te győzöl az irodalmi vetélkedőkön. Szóval hogyan dőlt el benned? Ezt hozta az élet, vagy te döntöttél, hogy ez jobban tetszik?
Végül is ezt én döntöttem el, de fantasztikus. Tényleg az irodalom az a kedvenceim közé tartozott, és ezt a tanáromnak, az Ida néninek köszönhetem. De a természetbe éltünk, mert a nagyanyámék Ágas egyházán ilyen nagy tanyasi gazdaságuk volt nekik, az egyik oldalon egy hatalmas szőlő, a sok szőlő, akácerdő a tanya mögött, utána voltak a szántóföldek, azok egy részén a kerti vetemény, de volt a rétalja, ahol fű volt, akkor még egy halastó is, és utána volt egy domb, és mi az unokatest vérekkel, mert úgy lányok úgy öten voltunk körülbelül, ez már úgy az 50-es évek elején volt, hogy hatalmas barangolásokat rendeztünk, mikor kimentünk, tehát a természet közelébe éltünk. Úgyhogy, meg hát minden, hát a szőlőben, mikor dolgoztunk, akkor is az volt, és fűk, fák, virágok mindig, erdők mindig közel álltak hozzám.
Emlékszem, amikor együtt kirándultunk, egy áprili verset szavoltál, most hirtelen az jutott eszembe, hogy egyszerre a természet és az irodalom.
Igen. Igen.
De akkor mégiscsak a természet győzött, és földrajzbiológiát tanítottál. Hol dolgoztál? Ugye tudjuk, hogy Izsákról származol, és a házasság révén, Jeremiás Béla tanár úr révén kerültél Kiskunhalasra. Hogyan alakult a pályád?
Itt először a Felsővárosi Általános Iskolába kerültem, és a református iskola mellett volt, ugye volt polgári iskolába a felsővárosi iskolának a felső tagozata.
Ahol most a rádió van, igen, ha jól gondolom.
Igen, pontosan. Azon a részen volt a tanári.
Most ott van a stúdió. Igen. Volt olyan, hogy volt egy riportalanyom, aki mondta, hogy itt szitta össze az igazgató úr.
Igen, ez előfordult, hatott. Tehát abban az iskolában tanítottunk, de ugye akkor még kevés iskola volt, és mi délelőtt, délután tanítottunk. Az első évem, arra nagyon emlékszem, hát ugye én kerültem Halasra, még ma is emlékszem, mikor a Zsubori Károly igazgató úr bemutatott a kollégáknak, javító vizsga volt, mikor én ott megjelentem, és akkor bemutatott, és én meg, hogy az új kollégákat ismerjem meg, és mint új, hát magamban gondoltam csak, hogy nekem mind a 40 új.
Könnyű volt megszokni itt Kiskunhalason számodra?
Igen. Úgy érzem, hogy én nagyon jó férjet kaptam Bélának a személyébe, és az értékrendünk az megegyezett, és a hitünk is. Igaz, hogy Halason már nem gyakorolhat, de megkerestük és megtaláltuk a módját, hogy Kecskeméten, Tiszakécskén, mert a testvérem még azok Tiszakécskén voltak, meg Izsákon, mikor édesanyámékhoz hazamentünk, és rendszeresen jártunk haza sokszor, hogy akkor a hitünket gyakorolhassuk.
Most pedig hallgatóinktól kérünk egy kis türelmet. Jeremiás Bélán és Sárikának, a Kiskunhalasi Gyülekezet oszlopos tagjának életútját egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt folytatjuk. Tartsanak velünk akkor is, és köszönöm a figyelmüket. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.